Sziasztok, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Lacival készültünk ma, Csabi sajnos most nem lehet itt, viszont folytatnánk azt a rovatunkat, amivel korábban már foglalkoztunk többször is, ahol híres emberek a játékipara vetett hatását dolgoztuk fel, és a mai adásban egy olyan legendát veszünk célba, aki nélkül a gaming térkép ma egészen máshogy néz neki, ebben teljesen biztos vagyok. Egy olyan ember, aki igazából a garázsból indult, sőt a szülei garázsából indult, hogy aztán az egész iparágat felforgassa, és hát milliók mindennapjai részévé tegye ezt a virtuális győzelmet. Erre majd ugye ki fogunk térni. Ő nem más, mint az Epic Games agytrösztje, a Fortnite és az Unreal Engine atya, Tim Sweeney.
Igen, egy őrült programozó, ilyen John Carmackhoz hasonlítható, csak szerintem, így a programozási tudása, így, amennyire ezt így kívülről meg lehet ítélni, egymásról nagyon pozitívan beszélnek, még akkor is, amikor az összes újság össze akart őket ugrasztani, amikor volt a nagy Quake 3 versus Unreal tournament, majdnem egyszerre jelent meg ez a két játék, és akkor mindenki kötelességének érezte, hogy beálljon az egyik mögé, és akkor szidja a másikat, de ők mindig is jobban voltak, de Carmacktól eltérően neki azért van még néhány más húzás azon kívül, hogy egy roppant tehetséges programozó volt valószínűleg. Ma már kevesebbet programoz, ma már ilyen stratégiai döntésekkel foglalkozik inkább, hogy egyrészt egy ilyen nagyon durva biznisz érzéke van, egy üzleti érzéke, és ahogy te is mondtad, a szülei garázsából indul, vagy hát a nappaliból még eredetileg.
Honnan kezdődött a garázsban az ilyen köztes állapot?
Igen, aztán ugye az egyetemi évei alatt, majd lehet, hogy beszélünk róla, picit részletesebben elkezdett dolgozni, és egyszerűen kitalálta, hogy hogyan lehetne nem csak az, hogy a legjobb játékokat kiadni, mert azért a korai játékaira ezt a jelzőt nem használnám fel, de hogy hogyan lehet nagyon sok pénzt keresni ezzel a játékfejlesztéssel, hogyan lehet egy nyereséges stúdiót fenntartani, és aztán ugye ennek volt néhány csúcspontja, az első Unreal megjelenés az például egy ilyen óriási nagy diadal volt. Aztán amikor az Unreal motornak a harmadik generációs verziója, az pontosan illeszkedett az Xbox 360-nak a hardware követelményeihez. Nem véletlenül persze, az megint azt jelentette, hogy voltak olyan évek, ahol a konzolos játékoknak a 30-40% az ő technológiáját használta. Aztán a Fortnite volt a következő, arról majd biztos, hogy fogunk beszélni, hogy az hogy alakult ki, mert az is egy ilyen, mintha véletlenek összjátéka hozta volna össze az egészet. És hát most ott tartunk, hogy már beszélnek az Unreal Engine 6. verziójáról, 2-3 évnyi távolságban vagyunk ettől. Úgyhogy Tim Sweeney még mindig az Epicnek az egyik fő tulajdonosa. Ez ugye nem egy ilyen nyílt részvénytársaság, tehát ő az egyik fő tulajdonos, már a Tencent is benne van, ugye ez a kínai óriási cég, pont a Fortnite-tal kapcsolatban azt egy ilyen állandóan online játéknak tervezték, és a Tencenten találták meg, mint ehhez ilyen technológiai partner. És hát igen, sűrűn van benne a hírekben, néha nagyon-nagyon nagyokat mond, ugye van ez az általános dolog, hogy amikor ugye 10 milliárdodik dollárodon túl vagy, akkor ugye elkezded azt hinni, hogy te így tudnád irányítani ezt a bolygót, hogyha ha csak mindenki követné, amit te mondasz, akkor jobb lenne, és hát ennek nyilván ez személyes, hogy ez ki hogy ítéli meg, szinte mondott már néhány ordas nagy baromságot, de ugyanakkor harcol azért, hogy minél kevésbé legyenek levédve a szoftverek, tehát az ő programjaiknak nagy része az nyilvános, ugye külön a szerkesztő program elérhető a Fortnite-hoz, meg a régebbi játékaikhoz is. Az engine-jüket úgy találják ki, és úgy van most már üzletileg is bemutatva, hogy a lehető legtöbben használhassák. Tehát ahhoz képest, hogy ez messze a legfejlettebb licenszelhető motor, gyakorlatilag ma már ingyen lehet használni. Ha esetleg egy évben keresel vele 1 millió dollárt, akkor kérnek el 100%-ot, de hát szerintem ezt azért elég sokan bevállalnák, hogy
ez egy kellemes trade,
igen. 1 millió dollár után majd fizetek nektek, nem? Azt hiszem 12% van rá, de ez is egy több dologtól függ. És ugye az Apple-lel való pereskedéséről is sokat hallani, a Valve-val, a Steam-nek a fenntartójával is nagyon sokat. Ott még per nincsen, hanem csak így szájkaratézgatnak, összecsapnak néha ilyen sajtónyilatkozatokban, úgyhogy
hát egy olyan igen, ilyen forradalmáról beszélünk azért, aki nem kanyarodott el a játékosok világától, egyébként a 70-es években született, tehát egy gyakorlatilag nem egy olyan nagyon idős emberről beszélünk, de hát végigkövette ezt az egész szoftverfejlődést és az egész működést. Ennek az egyik alapköve egyébként az akkor még Potomac Computer System néven működő Sweeney-től kiadott ZZT volt.
Igen, hát azt aztán nagyon gyorsan átvette a saját egy másik nevű cég, ez az Epic Mega Games, aminek már a neve is ilyen vicces, ugye ez egy egyszemélyes cég volt, sok beszéltünk már róla, hogy ő meg a szülei
hálószobája. Szülei vitték az enni körülbelül, és így igen. Táplálták a zsenit.
Amíg ő programozgatott, és úgy gondolta, hogy ez azért elég ciki, hogy ő egyedül van, hogy az valami olyan nevet kéne választani, ami mögött így az emberek valami
ilyen grandiózus,
hatalmas, epikus sereget mondhatni vélelmeznek, és akkor ez az Epic Mega Games.
Kicsit sem megalomá volt a név.
Igen, és aztán ezt 99-en módosították, jó, akkor legyen csak Epic Games, mert akkor már egy rendes nagy csapat volt, akkor már 100-nál több alkalmazottal, de ami nekem a legfurcsább az ő életrajzában az az, hogy nem szereti a játékokat. Mármint úgy értve, hogy nem játszik ilyen lelkesen. Találtam egy interjút, amiben azt mondta, hogy ő két játékot játszott végig egész életében. Ezt 5 éve adta ezt az interjút, tehát lehet, hogy azóta még egy harmadikat is talál.
Ilyen burzsúly volt.
De hogy a Doom-ot, illetve az első portált játszotta végig, ezek neki tökéletes élmény nyújtottak, minden más játékba csak úgy beleszagol egy-két órát legfeljebb, hogy megnézze, hogy technikailag hogy működnek. Ebben benne vannak azok is, amik ugye az ő Unreal technológiájára építenek, és akkor megnézi, hogy alakították át. Meg benne vannak más játékok is, főleg konzolon akkorai időszakban, amikor az Unreal motor még nem létezett konzolon, és akkor megnézte, hogy hogy működnek, de hogy ő ezt így tudja magáról, meg be is vallja, hogy igazából nem egy nagy játékos, tehát ő nem játékkal mulatja az idejét, hanem inkább főleg abban a korai időszakban, amikor megkapta az első először konzolt kapott, aztán számítógépe lett, és ő inkább programozni tanult, amiben benne van az, hogy ugye újságokat olvasott régen, ugye még ilyen basic kódokkal teli újságok voltak, még Magyarországon is megjelentek ilyen begéperős játékok.
Igen.
Mindenféle újságokban.
Volt ilyen könyvvel egyébként, abba kell gépelni az egészet, igen, és akkor különböző 101 ilyen
basic játék, meg ilyesmi
igen.
Címük volt. Meg hát nyilván, mint ilyen abszolút tech nerd, ott volt az internet legelején, amikor még nem World Wide Web volt, hanem ezek a BBS-ek, ilyen nagyon korai fórumok, és ő ilyen programozói közösségekbe járt, ahol megosztották egymással a forráskódot, és akkor mindenki nézte, hogy ő milyen trükköt használt, hogy tudta elérni, hogy átlépett valami korlátot, amit hivatalosan nem lehetne átlépni, és ő így tanult meg programozni, tehát nem, senki nem tanította, nem volt mellette úgymond egy ilyen közösség, nem járt iskolába. Néha egy-egy magazinhoz hozzájutott, volt egy nagy ilyen basic könyve, amiből ugye az alapparancsokat ki tudta szedni, de hogy ezen kívül ő így magának építgette ezeket a korai játékokat. És amikor egyetemre ment, akkor kapott egy 286-ost, és az volt neki a megváltása. Nekem úgy jött le, hogy ő nagyon PC-centrikus, tudod, vannak ezek általában ilyen kelet-európai programozókra jellemző az, hogy mint a magyar fejlesztők legtöbbi, hogy a PC az az első számú, az a legjobb, és tényleg az adja a legnagyobb szabadságot talán, de ő is ilyen volt, abszolút nem érdekelték a konzolok, hanem ez a PC-re azonnal ráugrott, hogy ezt úgy módosítanod, hogy akarod, raksz bele plusz memóriát, hogyha valami nem működik, úgyis azon fejleszted a játékot, tehát akkor arra fejleszted a játékot, és ami szerintem egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy már a legelső játékában voltak olyan elemek, amik még ma is teljesen jellemzők. Már nem feltétlenül rá, hanem a cégére. Tehát ugye ez a ZZT volt az első, egy ilyen teljesen furcsa nevű, ilyen felülnézetes ASCII grafikát, tehát ilyen karaktergrafikát használó, ilyen gyakorlatilag egy ilyen roguelike kalandjáték, szerepjátékszerűség, és az például úgy készült, hogy ő határozta, hogy jó, akkor mostantól PC-re fogok programozni, mi kell ahhoz, csinálok egy saját szövegszerkesztőt, mert a piacon levők nem tudják azt, amit én akarok. Lassúak, nem lehet bennük többféle dolgot kopizni, nem programozásra vannak kitalálva, hanem tényleg arra, hogy nem tudom, egy szerződést megírj. És ott is az volt, hogy a technológia volt meg előbb, és aztán arra állt kitalálni, hogy akkor ezt mire lehetne felhasználni, és ilyen bizarr módon a szövegszerkesztőből lett maga a játék. Tehát a kurzorból lett a főkarakter, a különböző betűk meg szimbólumok, azok ellenfeleket jelöltek, meg tárgyakat, meg kincseket. Hát egy csomó roguelike játék ilyen, de ő már használt színeket, mert ugye hát a színes betűket már használt a szövegszerkesztője, meg színes oldalakat. És tényleg minden oldal ebben a szövegszerkesztőben az egy szoba vagy egy régió volt a játékban, a kurzort mozgattad, egy ilyen nagyon egyszerű harcrendszere volt, meg lehetett vásárolni, de ez mind tulajdonképpen egy szövegszerkesztőn belül zajlott.
Sajnos, hogyha jól tudom, ehhez volt szerkesztőrendszer is.
Hát tulajdonképpen maga a szövegszerkesztővel együtt adta ki, amit ő írt. Tehát az ZZT az egyben volt egy szövegszerkesztő, szerintem lehetett volna használni szöveget szerkesztésre, senki nem használta arra. De hogy tulajdonképpen, ha nyitottál egy új oldalt, szinte gépeléssel be tudtál rakni a játékba egy új szobát. Hogy ez a rész mondjuk legyen zöld, az ugye erdőt jelképezi, ide lerak a jen szimbólum jelképezte valamiért a pénzt, nem a dollár, a különböző betűk, a különböző szörnyeket mutatták, tehát tényleg egy ilyen szövegszerkesztőben játszottál, és igen, ahogy mondod, a szövegszerkesztőt megkapták a játékosok, és ez is, az Unreal motor is mindig így készült, hogy megveszed a játékot, de ugye az Unreal editort is megkapod mellé. Ez így volt már a legelső verzióban is, és aztán főleg így van ma, amikor ugye a Fortnite-hoz jár egy külön Unreal editor for Fortnite, azt hiszem az a
kicsit bőcsörtös neve. Hát itt azért a 91-ről beszélünk, tehát a hallgatóknak azért jó azt jelezni, hogy ilyenkor még ugye a serverek kora volt, tehát így rajta volt a XCD, nem tudom, X-server, CD, hát floppin rajta volt X-server, és akkor azokat így a userek használtak, és akkor a szoftverekért lehetett fizetni, és megkaptad őket valahogy, tehát azért meg az, hogy te még egy editort kapsz mellé, meg stb., ezek nem voltak ilyen, hú, akkor letöltöm hozzá, tehát mi lényegesen később jutunk el idáig ehhez a ponthoz, és azért itt kiadni már azt is, és a közösség kezébe adni a szerkesztés, az is egy ilyen érdekes gondolat volt, de hát ez Sweeney-re jellemző volt a karrierje során, hogy a közösségnek a bevonása számára fontos volt.
Igen, és ugye ezt talán sokan úgy hiszik, hogy az Unreal motorba ez azért kerül be, mert előtte az IDnek az engine-jei, és ilyenek voltak, hogy a Doom-ot meg a Quake-eket használó motorokhoz is járt a szerkesztőprogram, de hát ahogy mondod, 91 van, jóval előtte járunk, még a Wolfenstein 3D előtt járunk, és ez tényleg egy új ötlet volt. A server az nem saját ötlet volt, ez ugye annak a korszaknak volt a nagy ilyen videójáték terjesztési találmánya.
Az akkori demo kávé.
Igen, majd mai szemmel azt mondanád rá, hogy ez egy demo, és a startképernyőn ott van, hogy egy cím, ahová el kell küldened azt a, nem tudom, 10-15-20 dollárt, amiért megkapod a játék fennmaradó részét. Ezért készült a Wolfenstein meg a Doom-ok is epizódok formájában. Az első epizód az, amit ingyen kiraknak a netre, amit gyakorlatilag floppy áron meg tudtál vásárolni boltokban, vagy ugye magazinok mellékleteként megkaptad, de abban csak az első epizód volt benne, így épült fel a Doom is, a Doom 2, a Quake, és aztán, hogyha nyilván, hogyha szeretted volna, akkor elküldted a csekket, vagy
csak megkaptad az egészet, igen.
Az IDnek. Hát nyilván ez Magyarországon nem így működött, hogy csekket küldtél, ha ezt nem is
teljesen
tudom.
Teljesen máshova küldted a csekket. Maradjunk ennyivel, hogy a gyűjtőfórum nem ez volt, ahonnan meg voltak az eredeti játékok.
Igen, és az EZT-nek egy másik hatása az volt, hogy Sweeney eredetileg tök elégedett volt azzal, hogy ilyen napi 3-4 megrendelés érkezik, ez ugye 25 dollár volt darabja a játéknak, ugye a fennmaradó része, amit kipostázott egy kislemezen. Ez a napi 100 dollár bevétel, ez egy ilyen 21 éves kölyöknek egy tök jó bónusz volt, amiből bármikor elmentett a strandra, vagy pizzázni, vagy a játékterembe, vagy amit akart, de aztán nagy bal szerencsére elolvasta egy magazin interjúban, hogy az id Software, ugye a nagy rivális, ők a Commander Keen játékokból napi 50-100 darabot adnak el, és ez begyújtotta az üzleti érzékét, és elkezdte így egy papíron kielemezni, hogy mi a különbség a két játék között, ez miért fogy jobban, és hát nyilván egy csomó szempont volt, de hogy annak jó grafikája volt. Nyilván ez a 91-es DOS kontextusban kell ezt értelmezni, mert a Command & Keen-nek nem volt sok stílusa, hogyha mai szemmel nézed meg, de hát az AZT-hez képest mindenképpen látványosabb volt. Úgyhogy akkor kiderült, hogy akkor a következő játék az ugyanilyen kis karakter, platformjáték, akcióval. És hát ez lett az egy éve később meg ilyen Jill of the Jungle. Most ez szerintem egy nagyon rossz játék, hogyha így visszamész és megnézik. Tehát nem tudom, te láttad-e, hogy néz ki, kipróbáltad-e?
Hallani hallottam róla, de nekem is az rémlett az emlékeimből, hogy ez nem volt egy kiugró siker. Mert ugye itt most nézem a játékok listáját, és igazából az első, ami tudom, sőt az első kettő, ami tudom, hogy befutott, az a Jazz Jack Rabbit volt 94-ben, ez később volt már, és az Extreme Pinball, ahol már bedolgozott az Electronic Arts-nak. Tehát ez a kettő olyan cím, amire először azt mondom, na igen, ez megvan, erre emlékszem. A Jill of the Jungle-re kevésbé.
Igen, azt szerintem így csak akkor így 92-ben működhetett jól, amikor még így PC-n egy álom volt, hogy ilyen konzolos platformjátékot valaki létrehozzon. Ez egy ilyen nagyon korai kísérlet volt rá, mai szemmel nézve roppant primitív, tényleg szinte minden része a játéknak, de itt is megvolt az, hogy egy pályaszerkesztővel kezdődött maga a fejlesztés, elkezdett magának építeni egy ilyen platformjáték pályaszerkesztőt, és aztán megnézte, hogy abból milyen játékot lehet kirakni. Tehát nem a játékötlet volt meg előbb, nem a főhős, vagy a sztori, amilyen sztori ennek volt, hanem tényleg a technológia is ahhoz írt aztán egy játékot. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt már látta, hogy ezt egyedül nem fogja tudni megcsinálni, ugye itt volt grafika, már voltak hangok, itt már ügyelt arra, hogy ezt a szerkesztőprogramot így kipolírozza valamennyire, hogy az átlagember is tudja használni, úgyhogy elkezdett online embereket keresni, és már itt csatlakozott három ember ahhoz a csapathoz, akik később ugye Epic Games néven olyan nagyokat alkottak, ugye Cliff Bleszinski, 17 éves, hát akkor még programozó volt, később designerként, ugye a Gears of War szériának.
Ezt akartam mondani, hogy igen, hogy akinek ismerős a neve, az a Gears of Warból. Igen.
Másokon is dolgozott nyilván, de a Gears of War az, ami így maradandó siker volt. Aztán az a James Smaltz, aki pont az Epic Pinballt írta később, de ő volt az Unreal-nak például a fő grafikusa. És ő a Digital Extremes néven saját stúdiót alakított, és nagyon szoros együttműködésben voltak. És Mark Rain is csatlakozott a csapat, az ő a mai napig ott van, ő a második ember a cégnél. Őt ugye akkoriban tették ki az id Software-től, és átment az Epichez, és meglátta a Tim Sweeney-ben szerintem meglátta benne, hogy hasonlít a tehetség a John Carmackéhoz, hát ha itt is tudunk valami hasonló sikereket elérni. Hát ez nem feltétlenül az első játékokkal sikerült. Ugye mondtad a Jazz Jack Rabbit-et, ez egy klasszikus platformjáték.
Ez nagyon klasszikus, de ez be is futott egyébként, olyan viszont, ez nagyot ment.
Igen, mert ugye ezt is PC-re készítették, ahol platformjátékból alig volt, mert ez a gyors scrollozás, ez nem ment a korai PC-knek, de ők valahogy megoldották, hogy mégis menjen. Ehhez már nekem nem volt köze. Ez a Bleszinskinek volt a projektje. Ő talán besegített a programozásba, talán nem, ezt így nem nagyon maradt fönt, mert ő 94 legvégétől kezdve egy ilyen saját projektet kezdett. Egyrészt ment mellette a cég, főleg Mark Rain irányította, ugye bedolgoztak, ahogy mondod, az EA-nek, a Microprose-nak, tehát tényleg a korszak legnagyobb kiadóinak, de a Tim Sweeney már a következő terven dolgozott. 94-ben egy olyan játékmotort álmodott meg, ami tényleg teljesen 3D-s és generációkkal van a 94-es felhozatalhoz képest. Mindig is az volt a lényeg, hogy legalább egy lépéssel az id Software-esek előtt legyünk technológiában.
Ami mondjuk a másik oldalon ülő John Carmackkal szemben egy nagyon-nagyon ambiciózus lépés és gondolat.
Igen. Az, hogy mindketten zseniás programozók, az tény, de mindketten kicsit másra fókuszáltak. A Carmack inkább arra, hogy legyen gyors, legyen tényleg hatékony az engine. A Tim Sweeney pedig inkább arra, amikor már ez elkezdődött, hogy a lehető legdurvább látványt hozzuk ki, és nem baj, hogyha majd egy új grafikus kártyát kell venni az illetőnek hozzá, hogy elinduljon, de olyan látványt csinálunk, hogy megéri ezt, és így indult el az Unreal motorok története, mert hogy természetesen erről van szó, és szerintem majd a szünet után akkor ezekről beszélünk még.
Így van, 98-ban jött ki, ezt már a GT Interactive jegyzi igazából, mint kiadó, de hát az Epic, itt még az Epic meg a Gamescom mögött, a Digital Extremes, akiről mondtad is, ugye, és a Legend Entertainment. Abszolút mérföldkő volt egyébként ez a vállalat jövőjében. Na most elugrunk egy kisebb szünetre, maradjatok velünk, innen folytatjuk.